Sziasztok, én Fanni vagyok. Budapesten születtem a 13. kerület, most Nyírő Gyula kórházban, mint Lombik bébi. Szerintem, egyébként én ezt szeretem elmondani magamról, mert hogy szerintem ez egy ilyen tök meghatározó élmény, hogy valahogy már ez a születés körüli dolog is elég neccesen ment nekem, mert hogy a szüleim 10 évet vártak arra, hogy megszülessek, és akkor végül itt a Nyírőben kötöttem ki a születésem napján. Ezután Kazincbarcikán folytattuk tovább a családdal. Az édesanyám ő óvónő, az apám pedig akkoriban fuvarozással foglalkozott. Nem tudom, nekem egyébként ilyen... Szerintem kisgyerekkoromból elég kevés élményem van, inkább annyi, hogy a nagyszüleimmel vagyok sokat a nagyszülői házban, az anyám ő sokat tanult, egyetemre járt akkoriban, meg talán akkor nevezték ki vezetőnek, és az apámmal még kevesebbet találkoztam, mert hogy ő meg nagyon sokat dolgozott. De egyébként egy ilyen mondhatni normális családként éltünk akkoriban. Ami szerintem tökre hozzátartozik ehhez a karrierhez, vagy még így a felépülés előtti dolgokhoz, az, hogy én egy ilyen tipikusan kocsmagyerek voltam. Ugye az apámnak a baráti társaságai, azok mindig a kocsmák köré szerveződtek, de hogy ez akkor nem tűnt annyira vészesnek, vagy nem tudom, nem tűnt annyira szokatlannak, mert hogy nagyon sok gyerek volt ott még rajtam kívül, és akkor egy ilyen laza hétvégi program volt, hogy megyünk a kocsmába, a szülők bebasznak, mi meg játszunk. Meg egyébként nagyon sok közös programot is csináltunk, amik ilyen nyaralások, meg bográcsozás, stb. Nem tudom, hogy ekkoriban így... Arra emlékszem, hogy mindig felnőttekkel voltam, felnőttek vettek körül, nem igazán voltak ilyen jó kortárs kapcsolataim, meg egyébként, hogyha gyerekekkel voltam, akkor mindig unatkoztam. Tehát ezt így utáltam. Nem szerettem óvodába járni, később nagyon nehezen ment az iskolába járás is. Egyébként egy ilyen megfeleléskényszeres gyerek voltam, mert hogy... óvodás koromban halt meg a nagyanyám, akit nagyon szerettem, a Béla mama, úgy hívtam a Béla papa után, és általános iskolás koromban, ilyen 5. körül pedig meghalt a nagyapám is. Nekem velük volt így a legszorosabb kapcsolatom. És onnantól kezdve, hogy meghalt a nagyapám, ez az egész ilyen mézzel, mázzal leöntött családi sztori, ez így megfenek lett, mert hogy a nagypapa volt az, aki összetartotta ezt az egész családi cuccot. És hát azt hiszem, hogy nem annyira meglepő, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen tipikus szenvedélybeteg család volt ez a miénk, mindenki tolt valamit. Egy ideig ez annyira nem volt nekem feltűnő, mert hogy gyerek voltam, de aztán pedig... nyilvánvalóan kibukott a Billy, vagy hogy nem tudtak tovább hülyének nézni. És az első élményem bármilyen szerrel, és itt az alkohol vagy a cigi is ebbe beletartozik, az nagyjából olyan 13 éves koromban volt. Jó, gyerekként is megkóstoltam a sört, meg a bort, meg ilyesmi, de hát akkor azért annyira nem vonzott, mert inkább játszottam, meg el voltam. De hogy ilyen 13 körül volt az, hogy először elkezdtünk így borozni iskola után, általános iskola után, vettünk tablettásbort, és akkor volt ott egy ilyen elhagyatott kis házikó ott az iskola mellett, és akkor beültünk, berúgtunk, kész, vége, hazamentünk. De hát ezt próbáltuk valahogy leplezni otthon, meg kijózanodni addigra, nem mindig sikerült. De ezek az ilyen hétvégi családi bulik is egy idő után úgy zajlottak, hogy mire megvártuk, hogy berúgjanak a felnőttek, és akkor utána elbugáztuk a bort, meg a likőröket, meg minden ilyen hülyességet, és akkor ott mi is iszogattunk. Aztán ezután jött a cigizés. Emlékszem rá, hogy mindig úgy volt, hogy nekem is 500 forint zseppénzt adtak, meg a barátnőmnek is, akkor ilyen 400 forint volt egy doboz pálmel, vettünk ketten egy doboz pálmát, felmentünk a 10 emeletes tetejére, és akkor ott addig szívtuk a doboz pálmát, ha még volt, de az volt ebben a logika, hogy mindig csak egy fél szálat szívunk, mert hogy akkor kevésbé ártalmas. Így szívtunk el, mondjuk 2 óra alatt egy doboz cigit, ez így nem esett le akkor, hogy ez lehet, hogy fasság. És hát aztán persze, ahogy kell, egy idő után elkezdtem magamnak venni a doboz cigiket, szívtam nap, mint nap, nem is gondolkoztam ezen, vagy nem foglalkoztam ezzel, hogy ezt nem kéne csinálni, mert olyan tök természetes volt. Meg az is tök természetes volt, hogy már általános iskola után, ilyen 7.-8. környékén minden nap kimentünk a sportba. A sport az egy ilyen rockkocsma volt, ott voltak a punkok, meg a rockerek, meg a metálosok, meg mindenki együtt. És akkor én oda kezdtem el járni, így először magamtól. Viszont valahogy így ekkoriban próbáltam ki először a füvet, ilyen 14, nem tudom, 14 kb. És hát nem tudom, nekem az is szar volt. De arra emlékszem, hogy beszívok, és akkor utána így nem tudom, hogy mit kell érezni, de valahogy mégis olyan furcsa minden, és hát mindegy, nem, annyira nem értékeltem, mert próbáltam így bekamúzni a általános iskolás szerelmemnek, hogy jó, én azért nem iszok, mert ebben is volt egy ilyen logika, hogyha szívok, akkor nem iszok, mert akkor annak valami rossz következménye lesz, és akkor mindig kitaláltam valamit, hogy jó, most nem iszok, mert ez, meg az, meg amaz, de közben meg azért nem ittam, mert hogy be voltam tépve. És hát igazából én mindig csak azért szívtam, mert mindenki szívott. Vagy hogy mert, hogy akkor úgy valahogy az volt a kézen fekvő, meg az volt a menő, vagy nem is tudom, hogy ezt így, hogy lehet jól megfogalmazni, de azért nálam elég hamar kibukott az, hogyha csinálok valamit, akkor ezt úgy rendesen apait, anyait beleadva csinálom. És akkor így volt a füvezés is. De szerintem ebből a családi megfelelési kényszerből is mindig én akartam lenni, aki a legtöbbet tudja szívni, aki a legjobb spanglit tekeri, aki a, nem tudom, legmenőbb kis csaj egész Kazincbarcikán, mert hogy 14 évesen én már simán mentem akármelyik dílerhez, nem ismertek, mert nem tudom, mert mindig ott voltam mindenhol. És de akkoriban szerintem ez nem volt annyira komoly, vagy legalábbis én így nem éreztem a súlyát ennek az egésznek. És később, amikor ilyen gimnázium elsőben, azt hiszem, akkor volt az első ilyen necces helyzet. De mondjuk én ezt tökre így nem a szívásnak, vagy az ivásnak tulajdonítom, hanem tudom, talán a személyiségemnek, tehát hogy elég lázadó voltam mindig is, meg ami nekem nem tetszett, én ezt nem akartam csinálni, és akkor hát az iskola nem tetszett, azért nem akartam járni az iskolába. Ha bementem, akkor is inkább csak verekedtem, meg cigiztem, meg szívtam, meg ittam, meg romboltam a közösséget, ha úgy tetszik. És ekkoriban már úgy elkezdtem inkább idősebbekkel lógni. Tehát egyébként is mindig idősebbekkel voltam, de hogy itt meg már ilyen, ja, végképp az idősebbekkel kezdtem el lenni. És hát ők ugye már sokkal kevesebb figyelmet fordítottak arra, hogy konszolidáltak legyenek, és ezért nekem is tök könnyen ment, hogy bármit megcsinálhatok, amit csak szeretnék, mert hogy úgy otthonról nem nagyon jött kontroll, nem igazán foglalkoztam azzal, hogy hazamenjek időben, vagy bármit egyébként így elfogadjak, amit mondanak. Eddigre már a szüleim elváltak, szerintem nekem azért az így betett, hát ugye szar volt, mert én nagyon apás voltam, nagyon szerettem az apámmal lenni, és akkor végül ott maradtam az anyámmal, akivel meg akkoriban nem volt annyira felhőtlen a kapcsolatunk. Úgyhogy nekem ez az egész ilyen baráti társaság, meg ez az egész életvitel inkább egy menekülés volt otthonról. Nem akartam otthon lenni. Valahogy úgy éltünk, hogy amikor én otthon voltam, akkor az anyám már vagy aludt, vagy nem volt otthon, tehát nagyon sokat voltam egyedül. És így otthon is azt csináltam, amit csak szerettem volna. De azért törekedtem arra, hogy ne nagyon legyek otthon. De még ebben az időben a gimiből volt egy pasim, akivel együtt jártunk, és ők kint laktak vidéken, hát Kazincbarcikához képest vidéken, egy ilyen farmon, ahol voltak lovak, meg az tök jó volt, de hogy azért a szívás az ott is tök markánsan jelen volt, mert neki a tesója, amikor Pesten lakott, és akkor befűttes üvegben hordtuk haza a füvet folyamatosan, de hogy így utólag visszagondolva azért ez így elég para, hogy nem tudom, fél kilót ott vittünk a vonaton, de egyikünk se gondolt arra, hogy ebből akármi lehet. És akkor szívtuk. Ő nem volt ilyen nagy ivós, hanem mindig szívtunk együtt. És ez egy ilyen tök idilli dolog volt ott a lovakkal, a mezőn, meg valahogy, nem tudom, ott olyan nyugodt voltam, meg szerettem lovagolni. És egy iskolába jártunk, de egy idő után ő végzett, és akkor elköltözött Moson-Magyaróvárra, mert hogy oda ment egyetemre. Én meg ott maradtam Barcikán, hát tök szar volt, hogy végül is így elvágták a köldökzsinort, ami boldoggá tett, vagy a hely, ahol jól éreztem magam. És akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor én belecsapok a lecsóba, és nem érdekel semmi, és amúgy is én kemény vagyok, és bármit megcsinálhatok, és nincs előttem akadály. Hát eddig már, nem tudom, 13-14 évesen voltam először fesztiválozni így egyedül egy hétre. Tehát én így jártam az országot, simán eljöttem Pestre, elmentem Moson-Magyaróvárra, kimentem, kistopoltam Ausztriába, szóval, hogy így viszonylag jó bulikban volt részem, és az egészben tényleg az volt a furcsa, vagy ennek az életvitelnek a táptalaja, hogy nem volt limit, vagy nem volt korlát. Tényleg volt pénzem, ha nem volt, akkor csináltam, ha nem csináltam, akkor másoknak volt, ha másoknak sem volt, akkor is volt mindig minden. Szóval egy kicsit ilyen kommuna jellegű volt az egész, mert hogy amikor én azt mondtam, hogy na, elengedem a gyeplőt, és akkor most lesz, ami lesz, akkor megtaláltam azt a társaságot, akikkel később azért már voltak elég necces sztorik is. Akkor olyan 15-16 lehetek, amikor ez van. Itt ilyen igazi borsodi kis, nem tudom, suttyó gyerekek társaságába csöppentem, ez a lakótelepi, ülünk a 10-en fent a ház tetején, szívunk, iszunk, csinálunk mindent, és akkor egyszer csak, ez lehet, hogy egy kicsit később, itt ebből az időből elég kevés emlékem van. Tehát, hogy így, amikor próbálok visszaemlékezni, akkor nem tudom, hogy minek a hatására, de hogy nagyon sok minden így kitörlődött. Meg nem emlékszem. Szerintem így a stressz miatt is, mert akkor otthon se volt minden rendben. Meg hát azért elég sokat ittam. Én alapvetően olyan ivós voltam, vagy én inni szerettem mindig jobban, mert hogy akkor a fűtől inkább felerősödtek a gátlásaim, vagy attól mindig egy kicsit így, az elején jó volt, de utána mindig egy kicsit ilyen paranoid lettem, vagy mindig azt gondoltam, hogy tudják, hogy be vagyok tépve, hogy hú, szarul nézek ki, meg jönnek, meg na mindegy, az a lényeg, hogy nem szerettem, de hogyha ittam, akkor az viszont fasza volt. És elég kevés emlékem van ebből az időszakból. Inkább ilyen hangulatok, meg érzések vannak meg, vagy ilyen egy-egy kép, ami nagyon meghatározó. És valahogy ezután, azt most nem tudom hova tenni, de ilyen 2009 nyara, 2010 környékén megérkeztek Kazinc bacikára is az első designer drogoknak nevezett tök jó kis izék, amit nekem először egy ilyen végtelenül konszolidált barátnőm mutatott be, ez a biofű volt, ami nem is értem, hogy hogy abban így mi volt jó, vagy hogy mit lehetett élvezni rajta, de arra emlékszem, hogy ülünk egy lépcsőház előtt, és akkor megtekertük ezt a spanglit, szívtam, és csak annyit éreztem, hogy na jó, akkor én most így elalszok. Vagy hogy akkor ennek így vége. És előre döltem, és csak így olyan volt, mint hogyha sztondulnék, de hát nem, hiszen nem heroinoztam, csak egyszerűen nem bírtam megmozdulni, vagy mint aki elájult, nem tudom mihez hasonlítani az érzés. És akkor mondtam, hogy nekem ez nem kell. Hát én egyébként is tudok tök jó füvet, majd akkor szívom azt, de ezt a szart, ez biztos, hogy nem. És volt egy srác a társaságban, de hogy ő már ilyen nagyon húha, nem tudom, ilyen nevezetes volt, meg én annyira nem is ismertem, viszont a legjobb barátnőmnek a pasiával ők jóban voltak, mert egy helyen dolgoztak, és akkor ez egy étterem volt, mondta, hogy menjünk be oda az étterembe, mert hogy van nála valami. Na és akkor ez volt a Kati, ami meg hát valamilyen hihetetlen érzés volt, vagy hogy ezt így, aki nem próbált, annak tök nehéz leírni, mert ja igen, még a sztorihoz azért az hozzátartozik, hogy én hamarabb kipróbáltam a speedet. És hogy mondjuk nekem a speed, ez egy ilyen hű, na az volt az, amire így vágytam, mert hogy az minden érzésemet elsimította, tudtam tőle menni, igazából tök jó volt, energikus voltam, tudtam gondolkozni, minden összeállt, akármennyit lehetett rá inni, tök jó volt. És a speeddel valahogy úgy kerültem kapcsolatba, hogy elkezdtem bejárogatni Miskolcra, ilyen goás társaságokba, meg ilyen mindenféle junkik közé, mert hogy ők aztán ott tényleg ilyen junkik voltak, és hát ott azért voltak meredek sztorik. Volt olyan, hogy felmentünk egy lakásba, ketten lányok, ilyen 15-16 évesen, és akkor bezártak minket. És közben meg lőttek. Tehát lőtték magukat heroinnal, és mondtam, hogy engedjetek meg, kibazd meg, mert mennem kell haza Balcikára, megy az utolsó buszom, nem tudok, hogy hazamenni, engedjetek ki, és nem engedtek ki. És akkor ott kellett könyörögni, hogy ne. De ez egy ilyen igazi Trainspotting lakás volt. Nagyon szar volt a mosdó, meg az egész egy ilyen tök igénytelen, és akkor ráadásul ott van három csávó, aki lövi magát. Nem nagyon tudtam hova tenni a helyzetet, mert gondoltam, hogy én már láttam egy pár dolgot, de hát ez így megdöbbentő volt. Meg én mindig úgy képzeltem el, hogy ha én nagy leszek, akkor én junkie leszek. Valahogy volt bennem egy ilyen nagyon romantikus kép a junkie élettel kapcsolatban, és akkor igyekeztem mindig ilyen fazonokkal lógni, akik junkik voltak. De hál' Istennek egyébként, nem tudom, ez is ilyen isteni gondviselés, vagy nem is tudom, hogy mi, de soha nem hagyták nekem, hogy kipróbáljam a heroin például. Úgyhogy még a speed az így oké, de mondták, hogy a heroint azt nem, gondolom, én nagyon cuki arcom volt, nagy kék szemekkel, és akkor nem akarták, hogy ebből para legyen. Na mindegy, visszatérve a Katira, meg így a designeres dolgokra, hogy azért az ott így letarolta az ifjúságot nálunk. És hogy nem kicsit, meg nem úgy, hogy néhányan, hanem konkrétan olyan ismerőseim kezdtek el katizni, meg biozni, akik előtte ez a színötös tanuló, soha semmi rosszat nem csinált, este 8-nál tovább nem volt lent az utcán, és akkor egyszer csak elkezd katizni. De ez ilyen eszeveszett tempóban, mert hogy mivel legális volt, ezért volt mondjuk 5 ilyen mozgó díler Barcikán, meg volt 3-4 kocsma, ahova bementem, és akkor tudtam venni akármit, akárkitől. Hát ilyen nagyon potom pénzekért lehetett venni akkoriban mindenféle cuccot. Ez először a klasszikus mefedron katival indult, meg a bióval, akkor ezek után lett a formek metilon keverék, nem tudom, mik voltak még, ilyen tablettek, F1-es tabletta, meg tényleg nem is pumás bogyó, na ez volt a kedvencem, a pumás bogyó, és hát igen, minden héten születésnapom volt, és akkor mentem be, hogy szülinapom van a gyermelhitelbe, majd beadom, majd megadom, majd behozzuk, majd ez meg az behozza, szóval azért ott így ment a bizniszelés, meg a nem tudom, minden okosba próbáltunk megoldani, meg mindig volt mindenkinél mindenféle ilyen szar, mert hogy tényleg nagyon kevés pénzért árultak, majd akkor lehetett csatlakozni ehhez a dealer franchise-hoz, mert hogy a mozgó dílereknek is volt szüksége dílerre, és ezért egy idő után mindenki díler lett. És minden társaságnak meg volt a saját maga dílere, és mindegy, nagyon vicces volt. De hogy annak ellenére, hogy mondjuk ez legális volt, megjelentek az ilyen helyi kemény csávók, akik úgy döntöttek, hogy már pedig ők fogják árulni Kazincbarcikán ezeket a cuccokat, és akkor innentől kezdve kezdett el ez a helyzet egy kicsit ilyen, nem tudom, bűnözőssé fajulni. Én ezekben annyira nem vettem részt, mert hogy volt bennem mindig egy ilyen egészséges valami riasztórendszer, amikor éreztem, hogy na, most van ennek a vége, és akkor nem kell ezzel az emberrel barátkozni, vagy nem akarok már abba a társaságba menni. Ennek ellenére azért voltak elég necc helyzetek. Volt egy lakás, ez egyik haverom bérelte, és ez egy ilyen egyszobás garzon kéró volt, és akkor ott is egy kicsit ilyen kommunálban éltünk, hogy fel volt osztva, hogy na jó, aludhatsz itt, de akkor takarítsál, meg egyébként jó volt, én szerettem ott lenni, de hogy nagyon sokszor kihívták ránk a rendőrséget, és akkor ez egy ilyen első emeleti lakás volt, és emlékszem, hogy volt olyan, hogy jöttek a rendőrök, be akartak jönni a lakásba a házkutatásra, a bérlő az így kiütve feküdt az ágyon, nem tudtuk felébreszteni, és be voltunk szárva, hogy na most akkor el fognak minket kapni. Én akkor még nem voltam 18 éve, szóval nem akartam, hogy ebből így para legyen, úgyhogy kiugráltunk az ablakon. És akkor ez volt a megoldás, és emlékszem, hogy szerintem nagyon beütöttem a lábam, mert hogy utána még futni kellett, és alig bírtam futni, meg még így ebből az időből arra emlékszem, hogy mindig ülök valami autóba, ami nem tudom, hogy kié, meg nem tudom, hogy ki vezet, csak azt látom, hogy be van állva, mint a szar, és akkor így megyünk, és én is be vagyok bogyózva, de hogy ezek a dizájnerek azért eléggé megcsavartak, nagyon tényleg kemény volt. És akkor voltak ilyen teóriák, hogy a speedről úgy lehet lejönni, hogyha rendes füvet szívsz, a designerről meg úgy, hogyha biot szívsz, és akkor ezeket kellett alkalmazni, ha jobban akartunk lenni. De hát hál' Istennek egyébként jó, tényleg nagyon para helyzetekben voltam benne, amiket így nem is szívesen emlegetek, vagy nem is annyira akarok erről beszélni, mert azt hiszem, hogy nem vetne jó fényt rám. De nem kerültem annyira mélyre. Nagyon sokan mondjuk teljesen megmentek, volt, aki a végén börtönbe került, volt, aki teljesen megkattant, szóval azért ezek a szerek így nem voltak valami bevizsgáltak, vagy biztonságosak, és akkor volt olyan, akinél pszichózist okozott, és a mai napig egyébként meg van kattanva. Én azt hiszem, hogy valahogy nem tudom, hogy minek köszönhetően, de volt bennem mindig egy ilyen egészséges gát. És ilyen 17 éves lehettem, 16-17, amikor a gimnáziumból kirúgtak. Mert hogy nem is igazán jártam be, meg látszott, hogy engem ez az egész nem érdekel. Egyébként a mai napig úgy gondolok erre, hogy ez egy ilyen látszat iskola volt burzsúi gyerekeknek fenntartva, ami elég vicces, mert azért Kazincbarcikán meg Borsodban nem beszélhetünk ilyen burzsóáziáról, hanem az ott élő vanabi új gazdag köcsögök hordták oda a még köcsögebb gyerekeiket, és akkor az volt a mérce, hogy mészesi táborba vagy nem, és akkor hát én nem mentem, mert nekem a családom ezt nem tudta kifizetni, ezért én voltam a csicska, aki még nem is tanul ráadásul, és akkor megbeszéltük, hogy jó, ezt így nem tudjuk folytatni, és ebben az időben kerültem Putnokra egy mezőgazdasági iskolába, ahol traktort vezettem, meg ilyen teheneket terelgettünk, meg az egész tök jó volt, de hát nyilván egyébként ott is ment ez az ivós-szívós vonal, mert oda is eljutott minden, aminek el kellett jutni, de hogy ott úgy jobban éreztem magam. Nem tudom, hogy ebből mit szerettem volna kihozni. Ja igen, hogy amikor Putnokra jártam iskolába, én ott érettségiztem, és azt a családi házat, ahol éltünk az édesanyámmal, eladtuk, vagy hogy onnan el kellett költözni. És neki időközben lett egy csávója, később férje, ő hozzá költözött, de én nagyon nem voltam jóban, meg a mai napig azt hiszem, hogy van egy ilyen tartás ettől a pasitól, én nem akartam oda költözni, és ezért én Kazincbarcikára visszaköltöztem, mert egy ideig éltem egy ilyen kis tanyán, de visszaköltöztem Barcikára, és az egyik akkori pasimhoz mentem, mert neki volt egy albérlete. És ez egy érdekes kapcsolat volt, de egyébként szerintem arra így tök jó volt, hogy ő nem engedte nekem, hogy visszamenjek ehhez a régi társasághoz. Vagy hogy nem akarta, hogy én azokkal az emberekkel lúgjak, akikkel előtte. Egyébként együtt tök sokat ittunk, de hogy akkoriban már nem ment ez a drogozás, mert megmondta, hogy megöl, ha drogozok. Én megmondtam, hogy jó, nem szeretném. Vagy hogy azt éreztem, hogy ebből így ki kell szállni, mert hogyha nem, akkor ennek nagyon szar vége lesz meg. Hát nyilván addigra már ezt nem is igazán lehetett titkolni, hogy mi mit csinálunk, meg hogy én mit csinálok. És én akkor ott vele éltem Barcikán, ő egy teljesen másik társaság volt, ilyen zenész körben mozgott, másabb volt az értékrend, amit ők képviseltek, mint amiben én eddig voltam. És akkor ez valahogy ez olyan irányba terelt, hogy egy kicsit ilyen normálisabb életet kezdtem élni, bejártam az iskolába, megcsináltam az érettségit, nem gondoltam volna egyébként, hogy sikerülni fog, vagy nem gondoltam, hogy én ezzel valaha foglalkozni fogok. És rögtön az érettségi után, mivel azt tudtam, hogy engem nem igazán fognak tudni úgy támogatni otthonról, hogy ne kelljen csinálnom semmit, vagy hogy csak így éljek bele a nagyvilágba, elkezdtem dolgozni. Meg azért az is sokat számított, hogy a pasim is dolgozott. Ez egy ilyen jó élet volt, nagyon sokat lopott a munkahelyéről, és akkor volt pénzünk mindenre. De úgy, hogy mondjuk én az első fizetésemet, amikor megkaptam, akkor elmentünk polgárra az outletbe, és akkor így az egészet kicsengettük ilyen hülye cipőkre, meg elmentünk berúgni, meg na mindegy, az egész egyébként így tök jó volt, így éltünk. És elkezdtem dolgozni. És akkor megéreztem, hogy milyen az, amikor van saját pénzem, meg hogy azért nem annyira szar az, hogy én bejárok valahova dolgozni, hogy a munkámért fizetnek, hogy megbecsülnek, meg kikerültem így ebből a családi körből, ami szerintem nálam a gebaszt okozta, meg kikerültem az iskolából, amit szintén utáltam. Webputnokra egyébként úgy szerettem járni, vagy hogy ott a közösség jó volt, de hogy nekem maga ez a rendszer, hogy iskola, és akkor oda be kell járni, és kőszívű ember fiai, meg ezek a nagyon gyászos, hülye tantárgyak, meg nem is értem, meg nem is érdekel, meg hagyjatok már, hát azért ezt úgy elég nehéz elviselni, hogy mondjuk ebben a gimnáziumban olyan srácokkal vagyok együtt, akik jönnek a kertvárosból, a Rózsadombról, nem tudom, tök jó család, vagy hogyha nem is jó a család, annyira be vannak manipulálva, hogy ők egy teljesen másik életet élnek, én meg kimegyek az iskolából, már 10 perc múlva találkozok a haverommal, 20 perc múlva be vagyok tépve, és akkor hazamegyek este 10-kor, meg egyébként mellette olyan sztorikat látok, meg hallok, amiket ők egész életükben nem fognak. Na hát én ezzel nem tudtam azonosulni, vagy hogy nem is voltak kapcsolataim onnan. És a munkahelyen meg valahogy ez így jobban ment. Tehát ott én voltam a legfiatalabb, 18 éves, sen, vagy 19, 19, és ott úgy jobban el voltam, meg azt éreztem, hogy egy ilyen felnőtt életet élek, felnőtt számba vesznek, hát nyilván addigra már ugye felnőtt is voltam, és én akkor kezdtem el úgy Isten igazából azt érezni, hogy na ez így oké, vagy hogy most valahogy így oké vagyok, és nekem nincsen szükségem a lecsúszott haverjaimra, vagy hogy én nem akarok már öten aludni egy ágyba, meg nem akarok 4 napig nem enni, meg pörögni, mert szar. Vagy hogy nem az, hogy szar, de nagyon kimerítő volt. Meg akkor nem tudtam volna bejárni dolgozni, ami úgy fontos volt nekem, és akkor ja, így ezzel egy időben én azt a szálat tulajdonképpen el is vágtam. De hogy ez ennyire ne legyen egyszerű, egy idő után kitaláltam, hogy jó, akkor szakítottunk ezzel a sráccal, akinél éltem. Én akkor egy hónapra beköltöztem a anyukámékhoz, és valahogy ezzel egy időben, ahogy szakítottam ezzel a sráccal, megismerkedtem egy másik faszival, aki, mint utólag kiderült, vagy hát nem is annyira utólag, de hogy kiderült, hogy ő főzi a biot barcikán. És akkor én úgy voltam vele, hogy hát én ezt nem szeretem szívni, de hogy ettől függetlenül meg így érdekel maga ez a folyamat. És akkor ilyen laborba áztatta. Szlovákiából kellett hozni a port, acetonnal feloldani, bele a dohányt, vagy először még ilyen zöld leveleket raktak valami zsáját, vagy nem tudom, mi volt a neve. És akkor ezt árulta. És ilyen nagyon érdekes volt, hogy így belelátni ebbe az egészbe. Én közben bejártam dolgozni, meg én nem is szívtam. Ő baromi sokat szívott, biot, meg úristen, félelmetes látvány volt. Na mindegy, de hogy kitaláltam, hogy elköltözök külföldre, és akkor megvettem a repülőjegyet, és a repülőjegy megvétele, meg az én elutazásom között volt 1 hónap, amíg én ilyen 1 hónapig tartó búcsúbulit szerveztem magamnak tulajdonképpen, mert hogy addigra felmondtam, nem is kellett bejárni dolgozni. És akkor abban az időben már úgy ittam, hogy egy éjszaka alatt mondjuk simán megittem 2 liter martinit, és nem volt tőle bajom, vagy hát nem az, hogy nem volt bajom, de hogy nem kerültem detoxba, meg nem másnap felkeltem, és mentem tovább. De hogy azért az így visszatekintve elég sok 2 liter martini. Nem tudom, hogy bírtam annyit meginni. És hát ez az 1 hónap, ez így nagyon megcsinált. Érzelmileg is, meg ezzel a rengeteg ivással, meg hogy na, akkor én most így el fogok menni. És kimentem Skóciába végül, ami megint egy ilyen ilyen mesevilág volt, mert hogy egy hostelbe kerültem, spanyolokkal laktam együtt, egész nap ment a gitározás, meg a kokain, meg a sör, szóval, hogy ez is megint egy ilyen nagyon, nagyon szabad élet volt. De hogy ilyen pár hónap után mondtam, hogy ez se az igazi, én inkább hazajövök, mert én szerettem csinálni azt a munkát, amit csináltam, hiányzott, hiányoztak a barátaim, és akkor hazajöttem. Viszont az volt a szerencse, hogy mire hazajöttem, én addigra a Barcikára a saját lakásomba mehettem lakni. És akkor az meg megint nagyon jó volt, mert ott egyedül voltam, mindig jöttek hozzám, mindig volt valami buli, meg mindig ott aludt valaki, szóval az egész tök jó volt. És addigra én már megszakítottam a kapcsolatot ezzel a régi ilyen utcagyerek drogos társasággal, viszont valami így beindult bennem, hogy csak ki kéne próbálni azt, hogy megye még ez nekem, vagy hogy... Főleg így a szívás, mert hogy addigra azt éreztem, hogy inni már nem akarok, mert hogy tök fárasztó, meg szarul vagyok tőle, meg másnapos vagyok, de hát mégiscsak kéne valami, amivel így tudom ütni magam. És hát kivettem egy hét szabadságot a munkahelyen, meg vettem két pak füvet, hogy leteszteljem, hogy akkor én most szeretek-e szívni, vagy sem. És akkor mondjuk így a harmadik, negyedik napon bevezettem magamnak rutinba, hogy akkor reggel is szívok, délbe is, meg este is, tehát mondjuk napi 3 cigit, és a harmadik, negyedik napon már az volt, hogy annyira beparáztam a szívástól, meg ilyen paranoid lettem megint, hogy nem tudtam levinni a kutyát sétálni, és akkor meg kellett kérni az ismerőseket, hogy vigyétek már le a kutyámat sétálni, mert én már nem bírok, vagy nem akarok. És akkor nem jött be a füvezés, jó, vissza az iváshoz, mert az viszonylag így jól megy. És de hogy már az is kezdett elég necces lenni, mert volt olyan, hogy elmentem mondjuk Bécsbe busszal, én végigittem a buszutat, de mert mindenki aludt, meg mindenkinek így elég volt. Hazaértem hajnalba Barcikára, ahol lementem kutyát sétáltatni, összetalálkoztam egy haverommal, és elmentünk még kocsmázni, és akkor felhívtam mondjuk 11-kor a főnökömet, hogy bocs, hát beteg vagyok, nem tudok bemenni. És hát így addig meddig, hogy nem akartam már én úgy nagyon bejárni dolgozni sem, mert elegem lett belőle, meg hát megint elkezdődött nálam ez, hogy mit tudjátok ti, hogy egyébként így még mi van az életben, meg hogy én sokkal többet tudok, meg elkezdtem megint azt érezni, hogy egy kicsit ilyen kívülálló vagyok. És jó, ez talán egyébként annak is köszönhető, hogy én azért így szerettem tudni, hogy mi van a világban, vagy hogy ilyen tök nyitott voltam, és elkezdtem azt érezni, hogy ezek az emberek, akikkel töltöm a mindennapjaimat, egyébként semmit se tudnak, vagy hogy annyira nem nyitottak, meg annyira egy ilyen mókuskerékben vannak, hogy én már nem tudok hozzájuk kapcsolódni. És nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal. És valahogy a végén kitaláltam, hogy na, akkor én egyetemre fogok járni. És na, ez volt egy ilyen hatalmas megvilágosodás, de egyébként ez is úgy volt nálam, hogy jó, egyetemre fogok járni. De hát én soha nem tudtam előtte, hogy egyrészt mi az az egyetem, másrészt, hogy kell oda felvételizni, meg hogy kik járnak oda. Én úgy gondoltam, hogy az ilyen okosok. Vagy hogy ez nekem egy ilyen elérhetetlen cél. És akkor felcsaptam a felvi.hu-t megnézni, hogy egyáltalán mit lehet tanulni az egyetemen. És ezt tudtam, hogy mi az, amit szeretek csinálni. Hát szeretek inni, szeretek drogozni, szeretek bulizni, szeretem az ilyen embereket, de hogy valahogy a másik oldalról kéne ezt csinálni. Tehát, hogy továbbra is lehessek ilyen emberekkel, de ne feltétlenül a szopóágon, hanem egy kicsit jobb helyzetben. és akkor ott nézegettem, hogy mik vannak, ó, szociológia, meg szociális munka, hú, ez jól hangzik, nem tudom, hogy mi az, mert hogy nálunk azért úgy annyira ez nem volt jelen, vagy jó, jártam pszichológushoz, meg jöttek hozzánk a családsegítők, de én ezt nem vágtam, hogy mi. És megnéztem az interneten, hogy szociális munka, hú, le volt ott írva, hogy lehet szenvedélybetegekkel, meg hajléktalanokkal, meg mindenen, és akkor én mondtam, hogy na én ez leszek. És gondoltam, hogy hát nem kicsibe fogom csinálni, hanem én akkor az ELTE-re fogok első helyen felvételizni, mert hogy ez milyen vagány, meg majd nem mondhatom, meg ó. És akkor felvételiztem az ELTE-re, de ott ki volt írva, hogy kell hozzá valamilyen emelt érettségi. Amiről nem tudtam, hogy mi az, de végül kiderítettem, és akkor elkezdtem egy tanárhoz járni, tanulni, és akkor mondjuk reggel 6-tól este 6-ig voltam Miskolcon dolgozni, utána elmentem a tanárhoz, aztán hazamentem, aludtam, és akkor reggel kezdődött az egész előről. De valahogy élveztem azt, hogy ebbe teszek ilyen saját munkát, vagy hogy ez így végre az életemben az én első ilyen nagy döntésem, amit meg is tudok valószínűleg valósítani. És akkor megcsináltam az érettségit, meg jelentkeztem az ELTE-re, és ez nem is tudom, valahogy így tavasszal volt, és a nyár végén megjött az SMS, hogy hát akkor felvettek. És én még akkor se hittem el, mert úgy gondoltam, hogy hát ez biztos valami kamu, vagy hogy biztos még kell valamit majd csinálni, mert hogy ez nem mehet ennyire egyszerűen, vagy ez azért nem így működik, gondoltam én. De akkor a végére kiderült, hogy tényleg így működik. És akkor ott álltam, hogy na jó, most van egy hónapom arra, hogy valahogy Pestre költözzek, és akkor elkezdjek járni ebbe az iskolába, ahol majd nem tudom, hogy mi lesz, meg ott lesznek az okosok, tudod, én meg ilyen kis vidéki izé voltam, hogy azt se tudtam, hogy mi van. Jó, nyilván nem annyira, mert hogy volt egy csomó tapasztalatom, de hát most bekerülni de az okosok közé, ez egy ilyen nagy lépcső volt. És na valahogy ezt is megoldottam. De tök jól, mert találtam egy nagyon olcsó albérletet. A régi tanyasi pasimnak a szívós tesójával költöztem össze, aki egyébként cipős dobozba hordta haza a füvet Szlovákiából. Szóval, hogy így vissza a gyökerekhez. De én már ekkoriban úgy voltam, hogy nem akartam szívni, meg én ebbe az egészben nem akartam visszamenni, meg hát volt is már bennem akkor egy ilyen tartás, hogy na, most akkor én is okos leszek, és akkor ebben nem fér bele a cuccozás. Ami egyébként nem teljesen igaz, mert hogy ezzel párhuzamosan azért néha napján, hogyha elmentünk buliba, akkor én spideztem, nekem így ez volt a főszerem, vagy hogy én azt szeretem a legjobban, de azért közel sem úgy, mint ahogy régebben. És akkor a 16. kerületbe költöztem, és elkezdtem járni az ELTE-re, ami tök jó volt, mert hogy végre olyan dolgokat hallottam egy iskolában, ezt se tudtam nagyon összetenni fejbe, hogy van ez egy iskola, de mégis ilyen tök jó dolgokról beszélünk, ami engem érdekelt. Meg aztán rájöttem, hogy hát nem vagyok én hülye, meg hogy még itt közöttük is azért, nem tudom, tök talpra esett vagyok, meg hogy mindent meg tudok csinálni, amit csak szeretnék, meg elkezdtem megismerni egy csomó embert Pesten. Elkezdtem járni helyekre, meg kapcsolatokat építeni, és így elvesztem az egészet baromira. Egyébként tényleg, de hogy itt meg megint más minőségben ment ez az egész dolog, mint Kazincbarcikán egy kisvárosban, meg elkezdtem bejárni azokra a helyekre, amiket előtte csak a neten láttam, meg ez ilyen elérhetetlen távolság volt, és akkor ezek mind önbizalmat adtak, meg mind így csak azt bizonyították nekem, hogy na oké, hogy én még így lehetek valami, vagy lehet belőlem valami. Amit egyébként nekem, lehet, hogy ez egy ilyen kis hitűségnek hangzik, de én azt gondoltam, hogy nem, hogy ez tőlem annyira messze van abból, amiből én jövök, meg így azok az állapotok, amiket megéltem, vagy azok a társaságok, amikben voltam, hogy basszus, belőlem soha nem lesz semmi, hanem majd majd leszek egy ilyen junkie, és akkor kész, ennyi. És akkor, ahogy ide költöztem Pestre, ez így egy csapással elmúlt, mert rájöttem, hogy itt van a világ előttem. És ami szerintem még így tök fontos az én felépülésemben, vagy ja, nevezzük így, hogy az iskolában, az ELT-n volt egy ilyen kötelező személyiségfejlesztő csoport, ami egy évig tartott, és egy nagyon, nekem egy ilyen nagyon példaértékű, vagy akár példaképemnek is nevezhetném, a Barci Magdolna tartotta nekünk. És valahogy úgy ott volt először az, hogy én összefoglalhattam egy csoport előtt az életemet. És elmondhattam azt, hogy ki vagyok én, miből jövök, honnan jövök, és annyira pozitív volt az egész, meg annyira, nem tudom, elfogadóak voltak, hogy én azt éreztem, hogy basszus, ezt kell folytatnom, és hogy nekem kell járni ilyen csoportokba, és hogy ez az én utam, vagy hogy én ezt egyébként, hogy nekem ez segít, ez volt az első gondolatom. És ez egy évig tartott, és én időközben beköltöztem a 8. kerületbe, ahol így nagyon megtaláltam magam, meg hogy nekem azért az egy ilyen tök otthonos közegem volt. Nagyon szerettem ott lenni, tök jól haladtam az iskolába, volt, már akkoriban elkezdtem dolgozni is egy hajléktalan szállón, ami szintén egy ilyen újdonság volt, vagy szerettem csinálni, és akkor ezzel egy időben mentek ezek a csoportozások. Ezután, az egy év után jártam a Self Groove-ba is például, az nem tudom hány alkalom volt, de azt is bírtam, mert hogy ott is megint olyan emberek voltak, akikről már azt éreztem, vagy akikkel kapcsolatban így azt éreztem, hogy na, ők így megértik, amiről beszélek, vagy hogy na ők azok, akikkel így szeretnék lenni. És most már így inkább áttérnék erre a részére, hogy nekem az úgymond felépülésemben az segített, vagy a mai napig az segít a legtöbbet, hogy én elkezdtem magammal foglalkozni. És elkezdtem azokkal a dolgokkal foglalkozni, amik egyébként így addig el voltak nyomva bennem. Egy csomó harag, vagy indulat, vagy ez az elégedetlenség, hogy én miért nem kaptam azt, amit a többi gyerek kapott gyerekkorában, hogy rám miért nem vigyáztak engem, miért nem szerettek úgy, ahogy én szerettem volna, hogy szeressenek. Én nekem egyébként miért kellett átélni ezeket a dolgokat, amiket átéltem? Miért kellett, hogy én ott szenvedjek? Minek kellett nekem Kazincbarcikán élni? Én azt gondolom, hogy az, hogy én ott nőttem föl, és hogy én nekem abban kellett benne lenni, ez egy ilyen megbocsájthatatlan bűn. Vagy hogy nem, nekem ezt nem kellett volna. És ahogy elkezdtem magammal foglalkozni, minden tök jól kezdett el alakulni. Sokkal vidámabb lettem, sokkal jobban tudtam intézni a dolgaimat, sokkal sikeresebb lettem abban, amit csináltam, meg emellett nagyon szerettem azt tanulni, amit tanulok. Meg úgy éreztem, hogy ebben az egész szociális munkában egyébként nekem van helyem, vagy hogy én ezt megértem, ebben jó lehetek. És akkor, ami szerintem nagyon jelentős, vagy ami miatt én ezen a pályán is maradtam, az, hogy tudtam, hogyha én egyszer szociális munkás leszek, akkor én szeretnék fiatalokkal foglalkozni, mert hogy annak idején, hogyha lett volna valaki, aki velem foglalkozik, akkor lehet, hogy másképp alakul az életem, vagy lehet, hogy tök máshogy kezdek el gondolkodni. És akkor ez volt az, ami motivált arra, hogy legyek szociális munkás, vagy hogy így maradjak ezen a szintéren. Meg hát a másik az, hogy így tök legálisan foglalkozhatok a szenvedélybetegségekkel, és hogy egy kicsit egy ilyen másik perspektívából tudom megnézni ezt az egészet. És közben, nem tudom, elköltöztünk Csepelre, ahol nem annyira szerettem lenni, az ott megint egy ilyen déjà vu érzés volt, hogy vagyok valahol, ahol én egyébként tökre nem akarok lenni. És hogy megint kiváltotta belőlem ezt a menekülést, hogy menekülnem kell valamibe, tök mindegy, hogy mibe. De addigra azért már voltam annyira tudatos, meg kiépültek olyan nagyon jó kapcsolataim, meg nagyon erős kapcsolataim, amik megtartottak abban, hogy én mondjuk józan maradjak, vagy hogy ne az iváshoz forduljak, hogyha valami problémám van, vagy ne akarjak cuccozni, hogyha nekem problémám van. És a másik így a csoportozáson kívül még ez, hogy ki tudtam alakítani olyan, nem is tudom, hogy milyen kapcsolatnak nevezhetném ez, de hogy erősebb, mint egy családi kötelék. És akkor Csepelről egy idő után így lépnem kellett. Ugye azt éreztem, hogy ha ott nem lépek, akkor én vissza fogok menni abba, amiben voltam. Ugye akkor én nekem innom kell, vagy akkor kell valamit csinálni, és ezt nem akartam megvárni. És visszaköltöztem a 8-ba, hál' Istennek. Tök jó helyre, meg egy ilyen nagyon fanni közegbe. És emellett egyébként a mai napig nagyon nagy gondot fordítok arra, hogy járjak csoportozni, járjak terápiába. Én járok terápiába, ezt így szoktam is mondani, vagy hogy nekem ez nem egy ilyen nagy cucc, mert hogy úgy érzem, hogy ez, hogy függőnek tartom-e magam, vagy sem, egyik oldalról igen, mert hogy a működésem az így teljesen egy függő működés, de másrésztről meg azt gondolom, hogy hülyeség lenne magam benyomni ebbe a keretbe. Nem tudom, hogy kell-e nekem teljes abszinenciát vállalni például. Tök jól érzem magam, hogy nem csinálok semmit, és sokkal jobban érzem magam józanul egyébként, mint bármi által befolyásolva. Ez biztos. Viszont én úgy gondolom, hogy nálam, ami az igazi problémát okozta, vagy így a szerhasználatot, az a közeg, amiben éltem. És hogy azóta, mióta ebben nem vagyok benne, így a vágyam is megszűnt arra, hogy én egyébként üssem magam valamivel. És ez így a kettő valahogy tök jól egyensúlyban van egymással. Azt tudom, hogy a mai napig egyébként, hogyha ilyen érzelmi krízisben vagyok, vagy valami nagyon szar dolog történik az életemben, akkor jön ez az ösztön, hogy jó, akkor ráiszok, és akkor jobb lesz. De mostanra eljutottam oda, hogy tudom azt mondani magamnak, hogy nem. Mert hogy ezt így nem így fogom megoldani, hanem megvárom, még ez az érzés elmegy, megvárom, meg valahogy jó zenésszel így átgondolom, hogy akkor most mi van. Mert hogyha mindig az érzelmeim vezérelnek, akkor annak ivás lesz, meg drogozás lesz a vége. És akkor ihatok, vagy akkor csinálhatok bármit, amikor egyébként meg faszán vagyok. Mert akkor tudom, hogy másnap is jó lesz, és nem úgy fogok felkelni, hogy mit csináltam meg, mi van körülöttem. Úgyhogy nekem nagyjából, ezek segítenek. Hogy úgy rendben van az életem, vagy elfogadtam azt, hogy tudok magamra számítani, vagy hogy én egyébként magamnak mindig itt vagyok, és hogy saját magamnak vagyok egy ilyen tök erős bástyája, ami csak azért tud ilyen erősen állni, mert hogy egyébként mellettem vannak emberek, akik ebben támogatnak, és vannak olyan közösségek, akik ebben engem tudnak támogatni. És nem vagyok egyedül, és nagyjából ennyi, ami szerintem ehhez kapcsolódik. Azt is gondolom saját magamról, hogy ez egy soha véget nem érő folyamat. Meg hogy ez egy ilyen, hogy nekem mindig kell majd foglalkoznom magammal ahhoz, hogy jól legyek. És szerintem egyébként nem csak nekem, hanem így mindenkinek.